Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Szeptember 21-ig lehet benyújtani a pályázatokat a Köbüki Tehetséggondozó Ösztöndíj programra.
Egyáltalán nem mindegy, hogy egy adott fiatalnak a képességeit észreveszi a környezete. Itt nem csak a pedagógusra gondoltunk persze, hanem a szülőkre, a kortársakra, különböző mentorokra, de mégiscsak a kult szerepe a pedagógusnak van.
Ha a család kevésbé erős pillér, a tehetséggondozásban az iskola szerepe még inkább felértékelődik.
Hogyha az iskola erre energiát, időt szánt, akkor tudja kompenzálni a családi háttérből adódó hátrányokat.
Finisébe érkezett a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom, az év családbarát vállalata pályázata.
A regisztráció, illetve maga ez az űrlap a munkamagánélet.hu oldalon az érdeklődőknek részletes információkkal együtt ott elérhető.
Természettudomány, informatika, énekzene, magyar és történelem szakos pedagógusok pályázhatnak a Kulturális és Innovációs Minisztérium Köbüki Tehetséggondozó Ösztöndíj programjára. A pályázatokat szeptember 21-ig lehet benyújtani, és várhatóan több mint 1600 pedagógus számíthat a támogatásra. A továbbiakról Nagy Varga Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkát kérdeztem.
Amikor tehetséggondozásról beszélünk, akkor a nulladik gondolat az mindig maga a pedagógus, nem is maga a tehetség, hanem az, hogy milyen környezet veszi körül a tehetséget. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy adott fiatalnak a képességeit észreveszi a környezete. Itt nem csak a pedagógusra gondoltunk persze, hanem a szülőkre, a kortársakra, különböző mentorokra, de mégiscsak a kult szerepe a pedagógusnak van. Hogyha ilyen friss, nagyon befutott és nagyhírű, világhírű tudósokban gondolkozunk, hogy maga Karikó Katalin is még a mai napig visszajár kis útszállásra a középiskolai tanárához, aki nagy hatással volt rá akkor. Tehát azt látjuk, hogy kulcsfontosságú szerepe van a pedagógusoknak a tehetséggondozásban. A Nemzeti Tehetségprogramnak nagy hagyománya van abban, hogy köznevelési intézményekkel együttműködve és pedagógusokkal együttműködve támogatja a tehetséggondozást. Ha csak pár példát kiemelek ezek közül, az egyik az a tanulmányi versenyeknek a támogatása. A pályázataink között például szerepel az is, hogy támogatjuk azokat a tanárokat, vagy a felkészülésüket a diákoknak, akik mondjuk egy nagy nemzetközi versenyre készülnek, tehát már itt is gondolunk a pedagógusokra, hiszen ők végzik ezt a felkészítő munkát, illetve a minősített tehetséggondozó műhely hálózat, ami jó pár évvel ezelőtt jött létre, szintén köznevelési intézményekben valósul meg. Itt is van az adott intézményben egy pedagógus, aki a saját diákjaival foglalkozik, és itt is tudjuk szakmailag és anyagilag is támogatni az ő munkájukat. De vannak egyébként nagyon szép olyan gála eseményeink, ahol pedig megköszönjük a pedagógusoknak a munkáját. Ez a Bónusz Bóna tehetséggondozó díj, amelyet minden évben átadunk a legkiválóbb tanároknak, és az a szép ebben, hogy nagyon sok esetben maguk a diákok terjesztik fel erre a díjra a mentor tanárjaikat. Úgyhogy eddig is voltak már olyan programok a Nemzeti Tehetségprogram keretein belül, ami kifejezetten a pedagógusokra is gondolt, és most emeltük egy picit a szintet, és arra gondoltunk, hogy egyrészt megköszönjük azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik kiemelten foglalkoznak a tehetséggondozással, illetve ösztönözzük tovább arra őket, hogy továbbra is végezzék ezt a munkát ilyen szinten, ahogy eddig tették.
Milyen típusú intézményekből, illetve milyen tantárgyakat érintően áll lehetőségük a pedagógusoknak arra, hogy a Köbüki Tehetséggondozó Tanári Ösztöndíjra pályázhassanak?
A Köbüki Tehetséggondozó Tanári Ösztöndíjnak ugye az a célja, hogy említettem, hogy a tehetséggondozásnak kiemelt figyelmet szentelő pedagógusokat szakmailag elismerjük, és ösztönözzük őket tovább a munkájukban. A támogatás a legnagyobb terület, ami érinti a pedagógusokat, az a természettudományos tárgyaknak a területe, tehát a matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika, valamint a kultúrához szorosan kapcsolódó tantárgyakat vontuk még be ebbe a pályázati körbe, így a magyar nyelv és irodalom, történelem, ének, zenét tanító középfokoktatási intézményben dolgozó szakemberek pályázhatnak az ösztöndíjra. A pályázat egyébként úgy épül fel, hogy van egy objektív pontozási rendszer. A három alapkritérium van, az egyik az, hogy rendelkezni kell legalább 3 éves munkaviszonnyal, és jelenleg is középfokoktatásban kell tanítani az adott pedagógusnak a már említett tantárgyakban, illetve tehetséggondozó területen kiemelkedő tevékenységet. Ha folytatott, akkor minél magasabb ez a kiemelkedő tevékenység, vagy minél sokszínűbb, annál nagyobb eséllyel pályázik az ösztöndíjra. Meg is jelölt egyébként a pályázat kiíró számos olyan szempontot, ami plusz pontot ér. Ilyen például a versenyeredmények, vagy az, hogyha valaki hátrányos helyzetű régióban végez tehetséggondozó tevékenységet, ha már magas színvonalú tehetséggondozó programokban részt vesz, vagy részt vett, ilyen a minősített tehetséggondozó műhely program, az Arany János program, vagy a matematikai tudásközpont, amik egyébként jelentős részük szintén nemzeti tehetségprogram keretein belül valósulnak meg. Nézzük azt is, hogy tudományos diákköri munkákba hogyan vonják be a pedagógusok a diákokat, vagy például azt is, hogy hány diákot tudott felkészíteni az adott tanár az emelt szintű érettségére.
Szeptember 21-ig lehet ugye benyújtani ezeket az ösztöndíj pályázatokat. Milyen összegről, támogatásról van szó, illetve meddig részesülhet egy-egy tanár ebben az ösztöndíjban?
A 2023-2024-es tanévben úgy számoljuk, hogy több mint 1600 pedagógust tudunk támogatni ebből az összegből. Ez azt jelenti, hogy ők havonta nettó 75 ezer forintot kapnak egy teljes tanéven keresztül, vagyis 10 hónapon keresztül. Miután egyébként októberben várható a pályázatoknak az eredmény hirdetése, ez természetesen azt jelenti, hogy szeptembertől visszamenőleg megkapják ezt az összeget. Annyit kell még tudni, hogy egy sikeres pályázó kétszer pályázhat 4 egymást követő évben sikeresen.
Kell-e majd utólag valamilyen beszámolót készíteniük ezeknek a pályázati ösztöndíjas nyerteseknek, hogy milyen eredményeket sikerült még elérniük ebben a tanévben?
A pályázati kiírásoknak a sajátossága az, hogy a pályázati időszak végén igen, a pályázat kiírója vár valamilyen fokú beszámolót, de miután itt egy folyamatos munkáról van szó, szeretnénk azt, hogy valamilyen visszacsatolás érkezzen arról, hogy ők pontosan milyen tehetséggondozó munkát végeztek. A nyertes pályázók meg fogják kapni a pontos szempontokat, hogy mi alapján kell nekik majd ezt a beszámolót megírni.
Mire számítanak, mennyire lendít majd ez az ösztöndíjprogram a tehetséggondozáson?
Abban bízunk, hogy a tehetséggondozása egy magasabb szintre emelkedik az elkövetkező évben. Eddig is nagyon sok támogatást kaptak a kormányzattól a fiatalok a tehetségüknek a kibontakoztatására. A Nemzeti Tehetségprogram hatalmas lehetőséget nyújt nekik, amilyen sokszínű a tehetség, olyan sokszínű a Nemzeti Tehetségprogram is. Most egy kicsit nagyobb átalakuláson megy keresztül a Nemzeti Tehetségprogram, mivel pontosan az a célunk, hogy láthatóbbá váljon a rendszer, mindenki számára nyitott legyen, számunkra is több visszacsatolás legyen, és ennek egy nagyon-nagyon fontos eleme ez a tehetséggondozó tanári ösztöndíjprogram is.
Nagy Varga Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Családi hét.
A tehetség már egészen kicsi korban megmutatkozhat, de csak az a tehetség ígéret tud valódi talentummá válni, aki elköteleződése mellett támogatást is kap a tehetség kibontakoztatásához. Ha a család kevésbé erős pillér, az iskola szerepe még inkább felértékelődik. Antal Istvánnal, a Kincs Társadalmi Csoportok Kutatóközpont vezetőjével, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogram vezetőjével elsőként arról beszélgettünk, mi is az a tehetség.
Ha a tehetségekről beszélünk, akkor fontos tisztázni azt, hogy azokról a fiatalokról beszélgetünk, akik a különböző kompetenciákban, különböző teljesítményben az átlagnál jobbak. Itt lehet arról beszélni, hogy vannak speciális képességek, amelyekben jobbak, itt akár zene, művészet, sport, de vannak alapképességek, amiben szintén jobbak az átlagnál, de ez mind nem elég, hiszen a kreativitás is fontos tényezője a tehetségnek, tehát a problémamegoldásuk gyorsabb, jobb, különböző helyzetekben gyorsabban reagálnak, és emellett, ami még szerintem a legfontosabb, az a elköteleződés. Az a tehetségígéret tud valódi tehetségé várni, aki a saját témájában, tehetségterületén elköteleződik, munkát tesz bele, szenvedélyt tesz bele, és a munka hatására pedig a tehetségígéretből tehetség lesz.
Mikor mutatkozik meg elsőként a tehetség, és melyik az az időszak, amikor érdemes már erre építeni is, akár szülőként, akár pedagógusként?
A történelem folyamán látjuk, hogy akár már óvodás korban is olyan tehetségek kerültek elő, akiket már akkor tehetséggondozni, képezni kellett, de van, aki később érik, és akár a középiskola az az időszak, amikor előkerül a tehetség faktora. Ez változó. Az oktatási rendszerben az a szerencsénk, hogy ebben meg tudjuk találni a fiataloknak a tehetség pontjait, és a tehetséget tudjuk gondozni. Ez is teljesen változó tud lenni, mert van olyan fiatal, aki művészetben, sportban tehetséges, viszont az is van lehetséges, hogy nem találja meg, akár az élete folyamán később is előkerülhet, de lehet, hogy az már nem lesz elegendő idő arra, hogy azt képezzék, ezért szerencsésebb minél hamarabb megtalálni a fiatalban ezeket a talentumokat, és köré rendszert építve képezni a talentumait pedig fejleszteni.
Megvan a veszélye annak, hogy egy tehetség elvész, hogyha nem talál úgymond mankóra maga mellett?
Tehetségek felkutatása, a tehetség megtalálása az egy nagy feladat a rendszerünkben. Előfordulhat az, hogy nem feltétlenül találjuk meg a legjobb tehetségeket és elkallódnak, de ez nem feltétlenül a rendszer hiányossága. Nagyon fontos azt látni, hogy vannak azok az oktatási rendszerben vannak olyan társadalmi törvényszerűségek, amik nagyon nehezen tudunk változtatni. Ilyen például a családi háttérben a kérdése, amit kompenzálni szükséges az oktatási rendszerben. Hogyha a családi háttérben nem látjuk a tehetség szikráját, viszont ott van, és mégis valahogy nem kerül felszínre, akkor nem tudjuk ezt fejleszteni. Viszont, hogyha az iskola erre energiát, időt szánt, akkor tudja kompenzálni a családi háttérből adódó hátrányokat, hogy a tehetség is nagyobb eséllyel tud felszínre kerülni, és onnan pedig a képzéssel elkezdődött, tehát a speciális fejlesztése. Szóval előfordulhat az, hogy egy-egy tehetség elvész, de azt gondolom, hogy az oktatási rendszeren belül ezeket nagyjából meg lehet találni. Az másik kérdés, hogy utána hogyan tudjuk őket a saját igényeik szerint fejleszteni.
Mit jelent maga az, hogy tehetséggondozás? Ez valami nagyon tudatosan, nagyon szisztematikusan összeállított rendszer, amiben lehet szépen lépegetni?
Magyarországon a tehetséggondozásra nagy energiát fordít a kormányzat, fordítanak civil szervezetek, és az oktatási rendszerünk belül is látjuk azokat a szereplőket, akik ezzel foglalkoznak. Ebben a mondatban is látszik, hogy egy rendszerről van szó, egy olyan rendszerről, ahol a fiatalokat mérik, ahol a fiatalok kompetenciáit, tehetség faktorait keresik, és ha ezeket megtalálják a szakemberek, akkor rendszerbe illesztve őket tudják fejleszteni. A tehetséggondozás az egy olyan szakterület ma Magyarországon, ami maximális figyelmet kap, és a tehetségeknek nagy esélyük van, hogy a saját talentumaikat fejlesztve elérik a maximális tudásukat. Hogy ezeket fejlesztve elérik azt a tehetség szintet, ami bennük van. Amit említettem, is előfordulhat, hogy egy-egy fiatal későbbiekben nem azt futja be, amit gondoltak róla. Itt, amit említettem az elején, hogyha az a négy tényező a fiatalnál megvan, az elköteleződés, a kreativitás, és összefoglalva itt az első kettőt az átlagon felül képességek, akkor nagy esély van arra, hogy a tehetség életből tehetség lesz, és a tehetséggondozás intézményrendszerével segítve a fiatalból sikeres szakember lesz felnőtt korára.
Itt egyénre szabott módszerekről van szó?
A tehetséggondozásban mindenképpen egyénre kell koncentrálni, ez nem kérdés. Azonban olyan rendszereket látunk, megtalálunk, ahol próbáljuk a tehetségeket korosztály szerint, tudás szerint is csoportosítani, és ez a fiataloknál vannak olyan tudások, amik azért szociális kompetenciákat is feltételeznek, és ezeket fejleszteni is szükséges. Ez is egy része a tehetséggondozásnak, azonban elsődleges az egyéni differenciált és célzott fejlesztés.
Mit tehet a szülő, mit tehet a család annak érdekében, hogy a tehetség kibontakozzon, ne vesszen el?
A szülőknek óriási szerepe van, a családnak óriási szerepe van az iskolarendszer mellett, hiszen ők azok az első pont, akik ismerik a tehetségéletet. Ők látják, hogyha sportban jó, ők látják a zenében, hogyha nagyon gyorsan megtanult olvasni, gyorsan és eredményesen tud számolni, már gyerekkorban is, mielőtt iskolában meg tudják jelezni ezt a tanárnak. Ez az elsődleges feladata, tehát ők egy ilyen jelzőrendszerként is tudnak élni. Másrészt pedig ez egy hosszú folyamat, tehát a tehetséggondozás az egy életen áttartó folyamat. A családnak hát legalább az egyetemig azért van szerepe, de még utána is. Ez olyan hátteret kell a fiatalnak kapni, szerencsés esetben meg is kapja, ahol minden egyes szükséglete ki lesz elégítve. Ha nincs meg ez a háttér, azért vannak olyan programok, olyan tehetséggondozó programok, amik tudják ezt kompenzálni. Akár egzisztenciális, vagy hátrányos fejezetű háttérből jövő fiatalról van szó, nagy tehetségről, annak a hátrányait a rendszer próbálja kompenzálni, és a tehetséghíretből tehetséget fejleszteni.
Antal Istvánt, a Kincs Társadalmi Csoportok Kutatóközpont vezetőjét, az MCC Roma Tehetségprogram vezetőjét hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Finisébe érkezett a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom az év családbarát vállalata pályázata. Szeptember 18-áig jelentkezhetnek a cégek. Idén az áll a fókuszban, hogy gazdasági szerepe mellett a munkahely szociális megtartó funkciója is meghatározó maradjon a családok és egyének életében. A családbarát szemlélet egyébként mára már nem versenyelőny, hanem egyre inkább természetes elvárás a munkavállalók szemében. Erről beszélgettünk Újvári Enikővel, az alapítvány alelnökével.
Az év családbarát vállalata idei 2023-as pályázati időszakának valóban a végéhez érünk lassan, de még van idő arra, hogy aki most eszmél és szeretne pályázni, az beadja a pályázatot. Szeptember 18-án éjfélig várjuk ezeket a pályázatokat. A regisztráció, illetve maga ez az űrlap a munkamagánélet.hu oldalon az érdeklődőknek részletes információkkal együtt ott elérhető ez a felület.
Tudunk-e néhány információval segíteni azoknak, akik esetleg most fontolgatják, hogy először fognak majd indulni? Mi mindenre gondoljanak? Mitől lehet családbarát egy vállalat? Nagy dolgokra kell gondolni, vagy egészen apróságok is elegendőek lehetnek?
A zsűri nem elsősorban a nagy beruházásokat keresi, tehát itt nem erre gondolunk. Olyan értelemben viszont fontosnak tartjuk, és azt keressük is, hogy ne csak ilyen elszigetelt intézkedésekkel pályázzanak a pályázók, hanem látható legyen, hogy ez a fajta szemlélet, a családbarátság, illetve mondhatjuk azt, hogy a munkavállaló központú gondolkodás a vezetés egészére jellemző legyen, tehát akár már kisebb cégeknél is, ha van erről olyan stratégiai dokumentáció, amiben ez tetten érhető, vagy például úgy vannak a kérdéseink összeállítva, hogy azt meg tudjuk nézni, hogy a múltban gyökerezően milyen intézkedések vannak, illetve a jövőre mit terveznek, és ebből azért nagyon szépen látjuk, hogy ez ilyen elszigetelt egy-egy intézkedés, vagy pedig tényleg egy ilyen együtt gondolkodás a munkavállalókkal, egy válaszadás a mindig éppen felmerülő élethelyzetekre, és ezek az élethelyzetek egyébként lehetnek akár ilyen külső helyzetek, amire válaszolnia kell a vállalatnak, lehetnek egyéni élethelyzetek, tehát a munkavállalóknak egyéni problémái, illetve a vállalatnak is lehetnek olyan helyzetei, olyan élethelyzetei, amikor ez a közösségi együttgondolkodás ez fontos lehet, és ezeket így mi mind értékeljük, hogyha valaki leírja.
A felhívásukban kiemelik például azt így a közösség fejlesztése terén, hogy olyan intézkedések, olyan lépések, ötletek, amik a mentális egészséggel, az elmagányosodással függnek össze, vagy a bizonytalanság érzése ellen lépnek fel. Tudna esetleg erre egy-két példát mondani, hogy mire gondolnak?
Azt látjuk a vállalatoknál, hogy ugye mivel ez a hibrid munkavégzés most már egy ilyen köztünk lévő valóság, hogy nagyon sok helyen tényleg probléma az, hogy ennek minden öröme mellett a kollégák kezdenek esetleg elszigetelődni, nehezebb őket visszacsábítani az irodába, aminek pedig azért az a hátránya megvan, hogy a közösséget is így elveszíthetik a vállalat egészével, és akkor bizony egy nagyon fontos ilyen megtartó közeget veszít el az egyén is. Én ide sorolom azokat az intézkedéseket, amik arra ösztönzik a kollégákat, például, hogy bemenjenek tényleg és találkozzanak egymással. Lehetnek ezek olyan színes programok, aminek a fókusza akár a csapatépítés, úgy tényleg az, hogy egymást megismerjék ezek is. De hogyha a well-beingre gondolunk, akkor nyilván itt azért kitágul a tér, és akkor azokra is gondolunk, amikor bármiféle olyan életvezetési előadás vagy program van a vállalatnál, ami segíthet a kollégáknak itt akár az egyén, akár a családos helyzetben lévőknek, akár tehát, hogy bármilyen élethelyzeti problémára vagy jelenségre gondolunk. Itt kimondottan ezek azok, amiket keresünk, de nyilván ezek a klasszikus kismamákat, kispapákat segítő lehetőségek is most is fontosak, tehát ezekre ugyanúgy figyelünk, csak most van egy ilyen kis plusz fókusz, vagy például a nyugdíj előtt álló kollégáknak a segítése, hiszen ők a potenciális nagyszülők, hogy őket hogyan lehet szépen felkészíteni majd arra, hogy nyugdíjba menjenek. Ez is egy nagyon fontos téma, és egyre több vállalatnál próbálnak tapogatózni, úgyhogy hogyan lehet ezzel jól és ügyesen foglalkozni. Úgyhogy minden ilyen innovatív ötletet örömmel fogad a zsűri, amivel találkozhatunk.
Ugye ön is szóba hozta a home office, de hát számos olyan családbarát intézkedés van, amiről első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy ez azért visszaveti a cég működését. Mondjuk, hogyha valaki elmegy egy babaszabadságra, hát akkor ugye ő nem dolgozik azon idő alatt a cégnél. Mit igazolnak az elmúlt évek, hogy a versenyképesség és az ösztönzők milyen hatással vannak egymásra? Valós-e ez az esetleges félsz?
Abszolút fontosak ezek az ösztönzők. Tulajdonképpen mára ezek ilyen minimális elvárássá kezdenek válni. Tehát ugye régen azt mondtuk, hogy ez ilyen komoly versenyelőny. Most meg tulajdonképpen már csak arra jók, hogy ne legyen versenyhátrányban az illető szervezet a munkaerőpiacon. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy ezt minél hamarabb felismerje a vállalatok vezetése, és beleálljanak ezekbe a helyzetekbe. Nyilván ennek kell egy olyan háttér, hogy a vezetésnek a gondolkodása, az attitűdje megfelelő egyen, tehát ezen kell valószínűleg dolgozni sok esetben, de nagyon megéri, mert a jövő ebbe az irányba visz. Tehát, hogy nem, hogy ez egy ilyen szép cselekedet, hanem gyakorlatilag lassan már kötelező is, és nagyon kikerülhetetlenné válik, úgyhogy minél hamarabb beláll ebbe egy szervezet, annál jobb. És egyébként természetesen kézzelfogható eredményei vannak, tehát ugye egyrészt például, ha csak a kismamákat vesszük, lebeszélni nem fogjuk tudni, és Isten őriz, hogy lebeszéljük a fiatalokat arról, hogy családot alapítsanak, sokkal jobban jár a vállalat, ha ezt egy adottságnak tekinti, és inkább azon dolgozik, hogy az alatt, az idő alatt hogyan fejlesztheti mégis a kollégáját, hogyan tarthatják a kapcsolatot, hogyan fogják sikeresen visszaintegrálni, vagy esetleg annyira jó ilyen integrációs programot alakítanak ki, hogy még máshonnan is tudnak el szippantani így módon gyersről visszatérő, tehetséges fiatalokat. Ez a szemlélet, ez az, ami segíthet a vállalatoknak abban, hogy egy ilyen biztonságosabb, kiszámítható életet élhessenek ebben a bizonytalan környezetben is, amiben mostanában élünk.
Magyarán akkor ez nem visszaveti a cég működését, tevékenységét, hanem pont, hogy növeli még a versenyképességet.
Így van, és mindenkinek egy kiszámíthatóbb életet biztosít, úgy az egyének szintjén ez egy kiszámíthatóbb vállalati közeg, de ugyanígy a vállalat számára is egy sokkal kiszámíthatóbb közeg, hiszen van kommunikáció, van információ a munkavállalók oldaláról, számíthatnak egymásra. Azért régebben volt, de ebben az esetben azt hiszem hivatkoztatok rá, a Covid alatt volt olyan vállalatunk, ahol ugye nem voltak megrendelések, mert olyan volt az iparág, hogy az éppen akkor így kvázi szünetelt, és a kollégák fogtak össze, hogy ne kelljen senkit elküldeni, és tettek fel ajánlásokat a cég felé, hogy a cég tovább tudjon majd prosperálni, és túlélje a nehéz időszakot. Én azt gondolom, hogy egy ilyen közösség az, amiben egy vállalatvezető is nyugodtan tud előre tekinteni és tervezni a következő évekre.
Újvári Enikőt, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány alelnökét hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy szeptember 21-ig lehet benyújtani a pályázatokat a Köbüki Tehetséggondozó ösztöndíjprogramra.
Egyáltalán nem mindegy, hogy egy adott fiatalnak a képességét észreveszi a környezete, mégiscsak a kult szerepe a pedagógusnak van.
Szóltunk arról, hogy ha a család kevésbé erős, a tehetséggondozásban az iskola szerepe még inkább felértékelődik.
Hogyha az iskola erre energiát, időt szánt, akkor tudja kompenzálni a családi háttérből adódó hátrányokat.
És hallhattak arról is, hogy finisébe érkezik a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom, az év családbarát vállalata pályázata.
A regisztráció, illetve maga ez az űrlap a munkamagánélet.hu oldalon az érdeklődőknek részletes információkkal együtt ott elérhető.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.